Az Értsünk szót mai adásában egy két szerzős kötetről, a kínai útikönyvként megjelent a Panda ölelése című könyvről lesz szó, amelyet a Kalligram kiadó adott ki, és amelynek párszerzője Péterfi Gergely. Holnap, ugyanebben az időben, a kötet másik szerzőjével, Péterfi Novák Évával beszélgetünk. Jöjjenek velünk Kínába!
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Műfaja szerint útinaplónak lehet nevezni a frissen megjelent köteteteket, amelynek társszerzője vagy, és arra kérlek, hogy mondd el nekem, hogy számodra mi a tétje annak, hogy útinaplót írsz, ha elfogadod ezt a megjelölést, és azt is mondd el a hallgatóknak, azoknak, akik nem olvastak részleteket a literán mondjuk, hogy hol jártatok és miért?
Nagyon boldogan, ugye a téttel kezdem először, vagyis nem, előbb az úttal kezdem. Tehát tavaly ősszel, valamikor szeptemberben Józsefin barátunk, aki már egy 89-ben a Tiananmen téri események után Kínából Magyarországra menekült, és aztán itt csodálatosan megtanult magyarul, beleszeretett a magyar irodalomba, és maga is író, Kínában számos jeles díjjal kitültetett híres regénye van, amelyeket én nagyon szeretnék segíteni lefordítani neki, vagy keríteni neki fordítót, hogy magyarul is megjelenhessenek ezek a könyvek. Szóval ez a nagyszerű Jüzemin, aki jeles író és jeles fordító, szekérderéknyi magyar irodalmat fordított kínaira, Szabó Magdától Kraszna Horkain át, most itt Nádas Péter párhuzamos történeteivel küzd, már az, úgy tudom, az utolsó oldalakon jár. Tehát ez a nagyszerű férfiú, egy nagyszerű és érdemdús férfiú felvetette, hogy november-decemberben van egy ösztöndíj Kínában, amelyre nem szeretnénk elmenni. Igen, tehát a Luxun Akadémia ösztöndíjáról van szó, amely a Kína új kultúrpolitikájának a vonalába illeszkedik, ami ugye van náluk ez az angolul a Belt and the Road-nak nevezett, magyarul nem túl pontosan a Új Selyemút projektnek fordított iniciatívájuk, amelyben gazdasági és kulturális expanziót remélnek. Tehát meghívtak a világ számos országából egy hónapra Kínába írókat, hogy legyenek ott, vendégeskedjenek náluk, és fedezzék fel az ő segítségükkel, vagy az ő jóvoltukból, és még véletlenül sem egyébként az ő irányításukkal Kínát. Tehát ez a történet.
És ti ebbe belementetek, gondolom...
Na most mi ebbe boldogan belementünk, mert hogy kiderült, hogy ugye Pekingben egyrészt remek szállásunk lesz, másrészt Sanghajban is leszünk egy hetet, találkozni fogunk a kínai kortárs irodalom jeleseivel, különféle konferenciákon veszünk részt, és hát lényegében nagyon boldogan veszik, ha valamit ott írunk, és hogyha valamit ott írunk, akkor annak a kínai lefordításába és kiadásába segítkeznek. Ez volt a lényegében a nagy lelkű ajánlat, amit aztán természetesen némi tépelődés, de inkább csak az udvariasság kedvéért mutattunk tépelődést, de természetesen igen, mondtunk, hát ilyen lehetőség nem ritkán jön szembe az utcán.
Itt egy picit, azért nyissunk egy zárójelet. Egy Tiananmen téri menekült, egykori menekült, igen, hogy megy vissza, és tényleg nem merülnek-e fel némi nemű kétségek, hogy úristen, mit akar ez az új kínai politika, kultúrpolitika?
Természetesen föl merülnek. Jüzemin két kínai egyetemen is tanít egyébként, rendszeresen jár az ottani magyar tanszéken kínaiul tanuló, meglepően nagy számú kínai, aki magyarul tanuló kínaiaknak a magyar tanszéken tanít. Jelen is voltam, le is írom alaposan ezt az egészen meghökkentő találkozást egy ilyen előadásán, amikor a kivetítőn egy kínai egyetemi előadóban az Ómagyar Mária Siralom kósza kézirata tűnik föl, és ott azt kínaira fordítják a hallgatók, tehát megpróbálják magyarul megérteni a magyar szakos kínai hallgatók, zárója bezárva, tehát tehogy nem, visszajár, és most ugye nagy alkodalom az figyel, figyel, hogy megérkezvünk Kínába, ahol én egyébként nem először jártam, már tavaly nyáron is voltam ott két hetet könyvvásár ügyekben, több helyre is elmentem, több kínai városban is jártam. És akkor is azt éreztem, hogy hát ez egyrészt olyan fantasztikus tapasztalat számomra, amihez nem elég csupán a gyarló emberi tudat, hanem a mesterségemet is be kell vetni ebbe a megértési folyamatban, nevezetesen, hogy szavakba kell foglalnom, vagy szavakba kell öntenem azt, amit tapasztalok, és amit átélek, mert számomra annyira izgalmas, annyira sokrétű, és olyan gazdagon rétegzett az a nagyszerű kaland, hogy az ember fantasztikusan új környezetbe kerül, és a korábbi az öröklött, megtanult, vele élő kulturális tradíciójától tökéletesen eltérő közegben kell, szeretne boldogulni, és az egyszerű, az, hogy hogy mész az utcán, hogy mész be egy boltba, mit csinálsz egy vendéglőbe, kitől mit kérdezel, miről beszélgetsz, tehát hogy minden más, és ez annyira izgalmas tapasztalat volt számomra, hogy úgy döntöttem, hogy ezt mindenképpen szavakba szeretném önteni, tehát már nekem eleve az volt a szándékom, hogy ebből naplót mindenféleképpen fogunk naplót írni, hogy ezt a tapasztalatot ezt folyamatosan meg tudjam örökíteni, és a feldolgozását megkezdjem, vagy rásegítsek a tudatomnak ennek a feldolgozásába. És hát Éva hasonló vágyakkal indult el, neki ugye sokat meséltem már a korábbi kínai utamról, és neki a vmn.hu jelentkezett, hogy a naplóit boldogan online közli, én pedig a Librariusszal beszéltem meg ugyanezt, úgyhogy így aztán a naplóink első verziói, amit ott Septiben megírtunk, ezeken az online felületeken jöttek, illetve a saját Facebook oldalunkon, amire ezúttal hívok minden kedves hallgatót, hogy keresse meg a Facebookon és lájkolja be, hiszen ott minden nap felteszek ezt, azt, amazt, hol politikát, hol magánéletet, hol már olyan értelemben, hogy éppen milyen hivatalos jövésmenésben vagyok, hol pedig fotót a kertemről, vagy megosztok olyan dolgokat, amiket én megosztani érdemesnek találok, tehát a Pétersi Gergely oldalra mindenkit szeretettel várok. Tehát ezen az oldalon is megosztottuk, és elég nagy sikere volt, olykor nagyon nagy sikere volt, és akkor még Kínából fölhívtam egy kitűnő kiadómat, a Kaligram kiadó vezetőjét, Mészáros Sándort, hogy hát remélhetünk-e, hogy ha mi ezt, mert ahogy a kézirat láttuk, hogy ez egy vastagszik, hogyha mi ezt otthon szépen átdolgozzuk, gatyába rázzuk, akkor mit szólna ahhoz, hogyha egy ilyen közös könyv lenne benne. Ő erre boldogan igent mondott, úgyhogy innentől kezdve az út az nem csak, hogy kikövezve volt, hanem hogy is mondjam, mintha egy kényelmes boppáján kellemesen lesz lalomoztunk volna egészen a könyv bemutató pillanatáig.
Én abban reménykedem, hogy hallgatóink elkezdik bogarászni ezt a bizonyos Facebook oldalt, és veszik a napi jeleket, de abban is, hogy belevetik magukat ebbe a naplóba. Nem egészen egyértelmű most Közép-Kelet-Európában, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember nyitott legyen egy másik kultúrában, meg tudja azt érteni, és el tudja fogadtatni magát Közép-Kelet-Európaiként, és hogy biztos legyen benne, hogy amit megért, azt nem félreért.
Hát a megértés problematikája az tökéletesen így van, tehát hogy mit értek meg, vagy mit értek félre, vagy miről derül ki, hogy abszolút nem értettem, vagy nem is derül ki, hogy nem értettem, csak legfeljebb mások hívják fel a figyelem. Ez természetesen elkerülhetetlen a megismerés folyamatában, tehát ez Descartes óta így van, tehát ebben nincs fegyver ez ellen, vagy nincs ez ellen védelem, úgyhogy nyilván ez a megértésem része, a félreértéseim története, vagy a meg nem értéseim története. Másrészt a kelet-európai probléma az Nyugat-Európában sokkal érzékenyebb, tehát kelet-európaiként most azt mondani bárhol, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, hogy te Magyarországról jöttél, az nagyon komoly rizikóval jár, mert hogy a világ minden, vagy hát az Európában jól értesültek az emberek arról, hogy milyen sötét és gonosz mélységekbe süllyedt ez az ország, és hogy milyen alantas közállapotok uralkodnak, és hát ezt természetesen a megfelelő tűnik, hogy egyszerűen nem szívesen látott figurák vagyunk nyugaton.
Enszámú példát tudunk arra hozni, hogy hogy működik az intolerancia. Szerintem elfogadhatatlan, és nincs emögött politikai indok, ami elfogadható lenne.
Elfogadhatatlan, természetesen, tehát ez sajnos mindenütt beindít elfogadhatatlan reflexeket. Elfogadhatatlan természetesen, hogy engem liberális írót szerve szemmel nézzen akárki nyugaton azért, mert a miniszterelnököm olyan, amilyen. De hát sajnos ezzel meg kell barátkoznunk, hogy ezt is magunkra szabadítottuk, vagy ezt is ránk szabadították a többi bajjal együtt.
Én arra vagyok kíváncsi, Gergely, hogy egy olyan térségből, most majdnem országot mondtam, de nem Magyarország az egyetlen, ahol a mássággal szembeni intolerancia az kormányprogram, ahol most már tömegek félnek az idegentől, és nem látják azt, hogy az idegenben mi lehet az érdekes, a fontos, és egyáltalán miért menjünk közel. Szóval egy ilyen országból érkez, egy távol-keleti országba, mit csinál az ember, hogy ha hátulhagyja a csomagot, ezt a nagy, nehéz terhet, amit ráraknak a kelet-európai mindennapok, és nyitott legyen, és tudjon mondjuk egyedül fehér emberként sok-sok százezer kínai között kommunikálni, és odafigyelni, és odafordulni?
Hát nézd, Boróka, nekem ezzel nincsen problémám, mert hogy azért mégis csak úgy van, hogy ez az ország két része szakadt, tehát egyrészt vannak azok az emberek, akik nyitottak, toleránsak, nem feltétlenül születésüktől fogva ilyenek, vagy neveltetésüktől fogva ilyenek, hanem eleget jártak külföldön, jó könyveket olvastak, jó emberekkel beszélgettek, és így őket nem fogja ez a propaganda, és szörnyűködnek rajta, és undorral elutasítják, azért ezt látjuk, hogy ez legalább 2,5 millió aktív állam vagy polgártársunk aktívan nyilvánítja ki ezzel szembeni undorát, és van egy olyan része az országnak, akik többnyire nem jártak külföldön, azért, mert egyébként nincs rá lehetőségük, azért, mert nincs rá pénzük, és nincs hozzá információjuk, ami egyébként nem az ő hibájuk, mindjárt hozzáteszem, hanem azért az aljas politikai kurzusé, amely szánszándékkal elzárja őket az információ elől, és a nyitottság lehetőség elől, és méltatlan és megalázó anyagi körülmények között tartja őket, amiből nincs is esély kitörni, így aztán világot látni, nyitottnak lenni, nyelveket tanulni, élvezni a kulturális sokféleség csodálatos adományait, ugyanúgy nincs módjuk, ahogy a gasztronómia vagy a borkultúra adományait élvezni. Tehát ez az egyik. Tehát én nem küzdök azzal a problémával, hogy kelet-európai lennék, mert hogy az identitásnak csak egy nagyon kis része a földrajzi hovatartozás, és annál még sokkal kisebb része az etnikai, vagy a vérségi, vagy nem tudom, hogy akarod, hovatartozás, tehát hogy nekem elég kevés helyen van kiikszelve az a rész, hogy az identitásomban az, hogy magyar vagyok, és kelet-európai, az bármit is jelentene, persze jelent nyilván, de ez minimális, tehát sokan, én nem nagyon tekintem magam ezektől függőnek.
Én azzal küzdök, Gergely, hogy magam is elég sokat járván nem európai térségekben, vagy Európán belül olyan közösségekben, amelyeket nem ismerünk, hogy hogyan lehet erről úgy írni, úgy beszélni, hogy az ember átadja azt a fantasztikus élményt, hogy más emberrel találkozol, hogy az idegenség az egy ajándék, és nem a félelem forrása.
Hát ezzel próbálkoztunk, és hogyha csak egyetlen egy olyan olvasó akad majd az olvasóink között, aki ezt a könyvet olvasva egyszer csak úgy fogja érezni, hogy hát a francba ezzel talán nem is igaz az, amit a tévében, meg a rádióban hallok, meg amit az újságban olvasok, értem itt természetesen a kormány propaganda lapjait és médiáit, talán nem is igaz az, hát hiszen itt milyen jól le van írva az, hogy ez mennyire jó dolog megmerítkezni az idegenben, az újban, ezáltal mennyi mindent megtud az ember önmagáról, sőt, igazából semmit nem tud önmagáról, ameddig nem találkozik más és idegen kultúrákkal, emberekkel, amíg nem veszi a fáradtságot, hogy megpróbálja megérteni, hogy az, ami első pillantása számára fölfoghatatlannak, esetleg taszítónak vagy bizarnak tűnik, az miért van úgy, ahogyan van, és ebben ezáltal stb. Én ebben őszintén reménykedem, hogy egyezünk ki egyben, jó? Tehát legyen legalább egy olyan olvasó, akit ez a helyes útra téri.
Én biztos vagyok.
Ez idézőjelben mondtam ezt a helyeset, mert miközben természetesen mélyen meg vagyok róla győződve, hogy ez a helyes út, mégsem vindikálom magamnak a jogot, hogy csak a saját véleményemet tartsam időzítőnek.
Én biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok embert fog magával sodorni ez a kínai úti naplótok, és most szólok, hogy a társszerző Novák Éva is hallható lesz hullámhosszainkon. De akkor próbáljuk meg egy kicsit a pozitív kommunikáció felől. Te már említettél egy megrendítő élményt, hogy milyen az Ómagyar Mária síralom szövegével találkozni egy kínai egyetemi előadóban. Mondj nekem néhány olyan élményt, amikor találkoztál az idegenséggel, és úgy érezted, hogy másképp tekintesz magadra, másképp térsz haza, hogy valami olyasmit kaptál, amit sehol máshol, sehogy másképpen nem kaptál volna meg, mint úgy, hogy te vendégként odamész és ismerkedsz.
Mondok egy nagyon, nagyon egyszerű példát, ami talán nagyon érzékletes, hogy ugye az ember hozzászokott ahhoz a létezés módhoz, ahogy Európában, Nyugat-Európában az ember mondjuk a metrón van. Hogy van mondjuk szombat este a metrón, aki már járt, hogy tudom, Berlinben péntek szombat este a metrón, vagy Párizsban, az tudja, hogy a nagyvárosi ünneplés és buli hangulat részévé válik, tehát mindenki a kezében sörökkel, felszabadult hangulatban, derűsen kacarászva, a világ majd összes nyelvén társulogva keresztül kasul, kommunikál, rögcsél, táncikál, zenét hallgat, énekel, és a többi. Na most, ha lemegy az ember a kínai metróba, akkor egy hihetetlenül fegyelmezett, végtelenül jól öltözött, jól fésült, és tökéletesen szótlan tömegben találja magát, ahol senki nem ejt ki egyetlen egy hangos szót, senki nem néz föl a telefonjából, nagyon óvatosan néz a másik szemébe, nem nagyon keresi a szemkontaktust másokkal, és az egész atmoszféra egy nagyon, nagyon, nagyon fegyelmezett, és hát nyugati vagy keleti szemmel is nagyon nehezen értelmezhető önfegyelemet mutat. És hogyha hangos szót hallasz, egy hangos kacajt hallasz, hangos társalgást hallasz, akkor egy idő után rájössz, hogy ez biztos csak külföldi lehet, és csak ugyanígy is volt, hogy ezt már aztán módszeresen elkezdtük figyelni, hogy egyes egyedül a turisták azok, akik ezt az etikettet fölborítják. Illetve egyetlen egyszer történt meg az, hogy egy veszekedő párba botlottunk, ami nagyon érdekes volt, a férfi, mint egy pulykakakas, kivörösödött fejjel üvöltött a szégyenkezve álló nővel, aki hát próbált előle elhúzódni, de hát ez fenyegetően és üvöltve, karjától, kezét olykor ütésre lendítve apa fenyegette ezt a nőt. Senki nem nézett oda, senki nem is ment oda, egyedül Éva mondta azt, hogy na most mi oda megyünk, és hogyha ez a fickó megüti a nőt, akkor megütjük, vagy lefogjuk legalábbis, vagy valamit csinálunk. És ezt meg is csináltuk, ezt a kísérletet, és oda mentünk, közel mentünk a párhoz, és Éva mereven elkezdte fixírozni a felpaprikázódott kiskakast, aki erre olyan hihetetlen mértékben zavarba jött, mert nyilván soha nem történt meg vele ilyen, hogy szégyenkezve el is hallgatott, és aztán a következő megállónál ki is hisszolt a kocsiból. Szóval, hogy ilyen kicsit, hogy is mondjam, esti kornélós akcióink is voltak. De hát elképesztő volt elmenni a kínai operába, a tradicionális kínai opera. Aki már hallott ilyet, az tudja, hogy ez semmihez sem hasonlítható zene, és semmilyen európai opera tradícióval össze nem vethető éneklési tradíció és kultúra és minden egyéb. Elképesztő volt számomra azzal szembesülni, hogy miközben kínai nézőtársaim a legteljesebb intenzitással átélik a cselekményt, sírnak, lerágják a körmüket aggodalmukban, hogy mi fog történni a hősnővel, ami egyébként egy ősi történet hősnője, és egy 18. századi darabnak a hősnője, tehát pontosan tudhatják, hogy mi fog vele történni, mégis újra és újra akárhányszor látják, átélik a cselekményt, és hát hihetetlen mértékben élvezik azt a zenét, ami az én Verdin és Mozarton és Bartókon nevelkedett fülem számára összerakhatatlan és követhetetlen. És hát ilyenkor kell azzal szembesülni, hogy bizony azok az előfeltételek, amelyek a kulturális tradícióból származnak, azok alkalmatlanná tesznek bizonyos dolgokra viszont sokkal alkalmasabbá tesznek, tehát nem tudom ugyan élvezni a zenét, ám de az emberi jogokért harcosan ki tudok állni.
És észreveszel olyasmit, amit lehet, hogy nem vesz észre az, akinek mindez nem idegen, és ezért jó itt.
Könnyen lehet, sőt egészen biztos, viszont nyilván csomó minden olyat nem veszek észre, ami viszont de jó lett volna, hogyha észreveszem, mert egyszerűen nem tudom, hogy mit kell nézni.
Te nagyon sok műfajban alkottál már, meg kutatóként is ismert vagy. Úti könyvszerzőként mit tudtál meg saját magadról, hogy mire figyelsz, mire vagy érzékeny, mit akarsz hazahozni? Hogy alakul a kezed alatt az útikönyv?
Azt vettem észre magamon, hogy ez egy nagyon-nagyon jó műfaj. Tehát nem véletlenül üzte olyan sok szerző az útleírás, vagy az úti napló, vagy úti beszámoló műfaját. Mert ugyan egyrészt tehát nem kell cselekménye bíbelődni, azt ugye egymás utáni napok hozzák magukkal. Nincs az a fajta előre gyártott napi rend, ami egy publicisztika írásánál, hogy egy téma mentén kell haladni, tehát szabadon lehet csapongani a különféle témák között, és mindig arról beszélhet az ember, ami éppen érdekli, de senki sem kéri rajta számon, hogy ezt a végletekig végig gondolja, és a végletekig kidolgozza az adott témát, tehát egy nagyon izgalmas, bizonyos fokig sok szempontból nagyon felelőtlen, ugyanakkor mégis nagyon felelősségteljes műfaj, mert legalábbis engem az a vágy hajtott, hogy megpróbáljam ezt a tapasztalatot úgy szavakba, mondatokba, bekezdésekbe önteni, hogy valahogy csak ugyan vissza tudjon adni valamit abból a valóság tapasztalatból, amellyel találkoztam. És hát ami még nagyon izgalmas volt, az a négykezes, amit itt a feleségemmel játszottunk, hogy mennyire jó az, hogy milyen elképesztően más módon látjuk a dolgokat, és hogy mennyire jó az, hogy ezt milyen különbözőképpen fogalmazzuk meg, és milyen jó az, hogy mikor megnéztem, hogy ő mit írt, úgy arról a napról, amiről én írtam valamit, akkor csodálkozva fedezem fel olyan dolgokat, hogy tíz, amit én abszolút nem figyeltem meg, és viszont, tehát itt ebben ez a két szemszög, hogy két ember nézi ugyanazt, két ember számol be ugyanarról, ennek van plusz egy különlegessége, ami remélem, hogy a legfontosabb különlegessége lesz ennek a könyvnek, és remélem, hogy az olvasóknak ezzel vidám és elgondolkodható perceket tudunk szerezni.
Menjenek minél messzebb, mert nagyon jó az, és olvassanak minél többet, ezt kívánom a hallgatóinknak. Péter Figergelynek köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.